A mai délelőttön szeretném bizonyítani nektek, hogy milyen égetően nagy szüksége van ránk a világnak. Azt szeretném feltárni előttetek, és bizonyítani a számotokra, hogy azért van óriási, nélkülözhetetlen szüksége ránk a világnak, mert bennünket, mint az ő népét, Isten olyan felismerésekkel, olyan látásmóddal, perspektívával ajándékoz meg, amely perspektíva nélkül, aki ebben a világban él, elveszik. Azért van ránk óriási szüksége a világnak, mert mi képviseljük a názáreti Jézus Krisztust, az uraknak urát. Yuval Noah Harari. Talán sokatok számára ismerős név. Yuval Noah Harari egy kortárs történész professzor a Jeruzsálemi Egyetemről. A 2010-es években megjelent egy könyv trilógiája, Homo Sapiens, Homo Deus, és 21 lecke a 21. század számára címekkel. Harari könyveiből 12 millió példány kelt el a világon. Nyugodtan mondhatjuk tehát, hogy Harari történész lévén a jelen kortárs világ egyik vélemény vezére, vélemény gurúja. A Homo Deus, vagyis Isteni ember című könyvében, amely tehát a sorozatnak a második része, Harari azt állítja, hogy közel jár az ember ahhoz, hogy Istenné váljon. Hogy az emberiség a történelem folyamán soha nem volt még olyan közel ahhoz, hogy Istenné váljon, mert soha nem jártunk még ilyen közel ahhoz, hogy tartós és hosszantartó boldogságban legyen részünk, hiszen minden lehetőségünk megvan arra, hogy a különböző szerek által fenntartsuk a boldogság érzését. Másodszorban azt állítja, hogy soha nem volt még ilyen közel az ember ahhoz, hogy az életét beláthatatlan hosszúságúra meghosszabbítsa. Mert közel járunk ahhoz, hogy az orvostudomány olyan fejlettségi szintre lépjen, hogy ezt meg tudjuk tenni. Harmadsorban pedig azt állítja Harari, hogy az emberiség soha nem állt még ilyen közel ahhoz, hogy Isten-szerűvé váljon, amikor olyan lényeket, gépeket, mesterséges intelligenciát hozzon létre, amellyel reprodukálja önmagát, amellyel hozzá hasonlót alkot és teremt. 12 millió eladott könyv. Az emberek vágynak arra, hogy elmondják nekik, hogy mi az értelme ennek az életnek, hogy elmondják azt nekik, hogy hogyan kell élni itt, és hogy elmondják nekik azt, hogy mi várható a jövőben. Harari népszerűsége sokak szerint abban áll, hogy a mi kultúránkra jellemző relativizmust, hogy senkinek nincsen igaza, hogy bármi lehet a te igazságod, hogy nincsenek nagy, egybefüggő történetek, világértelmezések, hogy ezt a hozzáállást maga mögé utasítja, és azt mondja, hogy én, Yuval Noah Harari, elmondom nektek az emberiség nagy történetét. A kezdetektől a végkifejletig. Sokan abban látják az ő népszerűségének a kulcsát, azért olvassák milliók a világon, mert a kezünkbe ad egy nagy történetet, amiben az ember bele tudja illeszteni magát. Ismerős fogalmak ezek, igaz? Hogyan éljünk ezen a világon? Mi az élet értelme? És mi várhat ránk? Ez a kereszténység üzenete. A mai délelőttön azt szerettem volna felvázolni nektek itt röviden, hogy az embereket érdeklik ezek a kérdések. És azzal kezdtem, hogy szeretném nektek bizonyítani, hogy óriási szüksége van ránk a világnak. Miért? Azért, mert amikor felbukkannak a mi korunk nagy vélemény vezérei, akkor nekünk is ki kell állnunk, és azt kell mondanunk, hogy van egy nagyobb történet. Mert hogyha Harari azt mondja, hogy elétek adom a nagy történetet, és beavatlak benneteket abba, hogy hogy működik a történelem, akkor elő kell állniuk Krisztus követőinek, és azt kell mondaniuk, hogy a te történeted az beágyazódik egy még hatalmasabb nagy történetbe, Isten történetébe, ahogyan gondolkodik erről a világról és benne rólad. És hogy miért van égetően nagy szükség ránk? Hát azért, mert amikor a világ falja azt a világértelmezést, értitek? Falja a világnak azt az értelmezését, hogy lassan közelítünk a tökéletes boldogsághoz, a halhatatlansághoz, és ahhoz, hogy Isten szerűvé váljunk, akkor a világ jelét adja annak, hogy félelmetesen rossz úton halad. Mi pedig Krisztus követőiként azt kell, hogy mondjuk, hogy jobban látjuk, hogy milyen az ember, és hogy jobban látjuk a szélesebb összefüggést és a nagy perspektívát. És el kell mondanunk ezt az embereknek, még mielőtt megtöltik a szívüket mással. Négy dologról szeretnék beszélni a számotokra. Hogyha Harari azt állítja, hogy létezik egy nagy történet, akkor én szeretném bemutatni nektek azt, hogy mitől vagyunk minden embernél gazdagabbak, hogyha Krisztus követői vagyunk. Az alap megállapítás, amire a négy további gondolatomat szeretném építeni, az így hangzik. Ha figyelmesen olvasod a Bibliát, megérted azokat az évezredes viselkedés mintákat, amelyek az embereket mozgatják. Ha figyelmesen olvasod a Bibliát, megérted azokat az évezredes emberi viselkedés mintákat, amelyek az embereket mozgatják. Ettől vagyunk mindenkinél gazdagabbak, és ettől van sokkal szélesebb rálátásunk a világra. És hogyha a világ igényli a nagy történetet, akkor te meg én elmondjuk, hogy ha a világ azt gondolja, hogy soha nem voltunk még ilyen közel a boldogsághoz, a halhatatlansághoz, és ahhoz, hogy Istenné váljunk, akkor te meg én el kell, hogy mondjuk, hogy barátom, tudod, az Isten kijelentésére építve egy sokkal szélesebb nézőpontból látjuk az egész világot, és az, ami ma van, az ugyanaz, mint ami évezredekkel ezelőtt volt. És az ember nem változik, mert az ember bűnös. Az ember nem a halhatatlanság és a tökéletes boldogság felé van úton, hanem afelé robog ez a vonat, hogy mindenki elpusztuljon, de végleg és örökké Isten nélkül éljen a kárhozatban. Ez a mi üzenetünk, és ezért kell rendkívül felkészültnek lennünk. Ma, ha azt mondod, hogy Habakuk könyve, a legtöbben azt se tudják, hogy miről beszélsz. A legtöbbeknek, ha azt mondod, hogy képzeld, milyen félelmetes lehetett, ahogy a babiloni lovasok közömbösen és hidegvérű gyilkosokként ledózerolták az ókori Izraelt, nem sokakat izgat. De hogyha azt mondod, hogy az ókori babiloni birodalomnak a hozzáállását úgy mutatja be számunkra a Biblia, minthogyha négy tökéletesen kortárs emberi mintát látnál, akkor azt fogják mondani, hogy milyen könyvről is beszéltél? És te nem valami kortárs bestsellert fogsz mondani, hanem azt fogod mondani, hogy a Bibliáról. Négy olyan emberi viselkedés mintát szeretnék bemutatni nektek, amelyen keresztül Habakuk a babiloni birodalmat jellemzi, de amelyről szeretném nektek bemutatni, hogy ez nem kötődött sem a babiloniakhoz, sem bármelyik nagy világbirodalomhoz csupán, hanem ez az emberiséghez kötődik. Négy fogalomról lesz szó. Ez a négy fogalom az individualizmus, a perfekcionizmus, a cinizmus és az egoizmus. Ezt a négyet szeretném feltárni előttetek, és bemutatni, hogy olyan viselkedés minták ezek, amelyek mindig jellemzőek voltak az emberiségre. És hogyha ezt felismered, akkor látni fogod, hogy mi mozgatja a környezetedet. Hogy mi adja az egyes embereknek a motivációját. Két szempontból fogom most vizsgálni ezt a négy fogalmat. Először mindig megnézzük, hogy mit jelent ez ma kortárs környezetben, aztán pedig meg fogjuk nézni, hogy mit jelent ez ma a gyülekezeti életben, és a kortárs viselkedés mintákhoz szeretnék hozzárendelni egy-egy isteni viselkedés mintát is, mert Isten mindig ellenpontozza ezeket a viselkedés mintákat. És azt mondja, hogy nektek, drága népem, Krisztus drága követői, gyermekeim, nektek valami gyökeresen mást kell képviselnetek. Habakuk könyvében ezt olvastuk az első fejezet 7. versében. Rettenetes, félelmetes ez a nép, önmaga szabja meg törvényét és méltóságát. Ez az első olyan viselkedés minta, amelyet számba fogunk venni, mert évezredek óta ez jellemzi az embereket. Önmaga szabja meg törvényét. Ez az, amit ma úgy nevezünk, hogy individualizmus. Az individualizmus, ez egy nagyon kortárs módon és jól cseng a mi fülünkben, és gyakran használjuk is. Valójában azonban egy olyan hozzáállásról van szó, amelyet a babiloni lovasok láttán érzett Habakuk. És azt mondja, hogy ezek öntörvényűek. Az individualizmus az öntörvényűség, amikor csak az egyén áll a középpontban. Amikor az egyes embernek az érdekei, a vágyai és a céljai és a jogai mindent felülírnak. Ez az egyik olyan viselkedés, mint a amely masszívan meghatározza a mi kultúránkat, de jelen volt már itt több ezer évvel ezelőtt is a babiloni birodalomban. Mert amikor a hatalomnak a szintje elér egy olyan fokot, akkor az emberek úgy érzik, hogy itt már nekem ne mondja meg senki. Nálam van a hatalom, nekem jogom van ehhez, én diktálom a törvényt. Én szabom meg nem csak a törvényeket, amelyek alapján rendezem az életemet, hanem a saját méltóságomat is. Így válik az ember mindennek a mércéjévé. És így veszít el ezzel párhuzamosan minden más vonatkoztatási pontot, és így kezd el tökéletesen, gyökértenelül és céltalanul lebegni ebben a világban. Hát ezt éljük magunk körül. Azt mondtam, hogy meg fogunk nézni egy társadalmi nézőpontot. Az individualizmusnak a kultúrája termel ki olyan nagy tech óriásokat, olyan technológiai cégeket, mamut vállalatokat, amelyek éppen az individualista, öntörvényű korszellem farvizén egyszer csak olyan hatalomra tettek szert, amely minden hagyományos törvény és minden hagyományos tekintély fölött áll. Hát, ha figyelitek a híradásokat, akkor erről szólnak a hírek. Az ausztrál kormány szerette volna megzabolázni a Facebookot, mert azt mondta, hogy mi, mint ausztrál nemzet nem tudunk ezzel azonosulni. Mi történt? Felfüggesztették a működésüknek egy fontos részét. Milyen világot élünk akkor, amikor az amerikai elnököt, most már volt elnököt, a leköszönő elnököt egy technológiai mamut vállalat simán le tudja tenni a porondról. Hol vannak akkor azok a törvények, aminek mindannyian alá kell, hogy rendeljük magunkat? És mi történik akkor, amikor az individualizmus, az öntörvényűség kultúrája mindennél magasabbra emelkedik? És természetes módon ez vissza is hat az egyes emberre. Az öntörvényűségnek a kultúrája jellemző a mi kultúránkra. Nekem ne mondja meg senki, nekem ne dirigáljon senki, nekem jogom van ehhez vagy ahhoz. Ez az öntörvényűség kultúrája. Csak tudjátok, az öntörvényűség, az individualizmus kultúrájának az a tragédiája, hogy elveszít minden vonatkoztatási pontot, és így nem tud olyan viszonyítási pontokat találni, amelyek segítenének neki, hogyha nem látja helyesen önmagát. A megmondó emberekkel az a baj, hogy egy idő után, hogyha szükség lesz valakire, akinek helyre kellene állítania őket, akkor nem fognak ilyet találni maguk körül. Mert elveszítettek minden vonatkoztatási pontot. És egy idő után el is marják maguk mellől a többieket, hiszen kiszereti azokat, akik mindig megmondó emberek. Akik mindig öntörvényűek. Ráadásul az öntörvényű ember az nem fogja tudni megismerni Istent. Mert Istent engedelmességben és alázatban lehet megismerni. Mert Isten megismeréséhez arra a szükséges alázatra és engedelmességre van szükség, amikor azt mondod, hogy nem látok mindent át az életemben. Hogy nem én szabom a törvényeket. A gyülekezetben is megjelenik ez a hozzáállás. Amikor gyülekezetet említek, akkor nem kifejezetten a mi gyülekezetünkről beszélek, hanem egy mintázatról, amely megjelenhet a gyülekezetünkben, és ezért figyeld önmagadat, hogy melyik mintázat jellemző rád. Hogyha felismered valamelyik mintázatot, akkor ismerd fel az isteni mintázatokat is, amit szeretnék most elétek adni, mert van lehetőség a változtatásra. Az öntörvényű ember szükségszerűen nem tud igazán közel kerülni Istenhez. Mert mindig azt fogja mondani neki, hogy értem én, amit mondasz, de nem mondd meg nekem. Az öntörvényű ember, az individualista ember nem fog tudni kapcsolódni egy gyülekezeti közösséghez. Mert a gyülekezeti közösség az egy test. Az individualista ember pedig mindig önmagát helyezi a középpontba. Az individualista ember lehet, hogy a szájával azt mondja, hogy én közétek tartozom, de valójában mindig fel fog venni egy külső, megmondó nézőpontot. És lesznek olyanok, akikről azt érezzük majd egyszer csak, hát bízom benne, hogy nem, de számot kell vetnünk ezzel a lehetőséggel, amikor valaki azt mondja, vagy azt érzékeljük róla, hogy neki valahogy mindig igaza van. Ő valahogy mindig jobban tudja. És a gyülekezet dolgairól is mindig nagyon határozott, markáns véleménye van. De amikor azt mondanád, hogy gyere be, gyere építsük együtt, akkor nem fogja föladni a kényelmes, kívülálló nézőpontot, mert kívülállóként mindenről gyönyörű kritikát lehet mondani. De amikor bent vagy, a testben, a közösségben, akkor szükségszerűen be kell illeszkedned. És ehhez pedig alázatra és engedelmességre van szükség. Nagyon bízom benne, hogy a Trinity-ben nincsenek és nem lesznek öntörvényű emberek. Ha esetleg mégis magadra ismertél, akkor szeretném felvillantani előtted, hogy Isten hogyan gondolkodik erről a hozzáállásról. Isten népének a hozzáállása az individualizmussal szemben az engedelmesség. Mit mond Jézus a törvényről? Lukács 16:17-ben ezt mondja. Hamarabb elmúlik az ég és a föld, mint hogy a törvényből egyetlen vessző is elveszne. Mit olvastunk az emberi viselkedés mintáról? Azt, hogy önmaga szabja meg törvényét. Ő maga mondja meg, hogy mi lesz a viszonyítási pont. Ő szab törvényt. Ehhez képest mit mond Jézus? Nem. Barátom, a törvényt azt Isten adja, és a törvény túléli ezt a világot. Értsd, ez a világ nem olyan szilárd, bármilyen szilárdnak látszik is, mint az Isten törvénye, amelyen megajándékozza ezt a világot. Ezért tehát, hogyha túl szeretnéd élni ezt a világot, akkor gyere Jézushoz, és vedd komolyan azt, amit mond. És ő azt mondja, hogy az Isten törvénye, az ahhoz való ragaszkodás, Jézus beszédeihez, az örök élet beszédéhez való ragaszkodás, ez tud téged megmenteni a világon túl. Úgyhogy ahhoz ragaszkodj. Mondd le a saját törvényeidről, a saját individualizmusodról, és gyere be Isten akarata alá. A második emberi viselkedés mintázat, ami jelen volt már a babiloniaknál, és ami jelen van a 21. században is ugyanúgy, ez a perfekcionizmus. Ezt olvastuk Habakuk könyve első fejezetének 9. versében. Erőszakos szándékkal érkeznek mindnyájan, arcuk csak előre néz. Annyi foglyot ejtenek, mint a föveny. Arcuk csak előre néz. Gondoljatok bele, milyen képies, mennyire láttató megfogalmazása ez a mi kultúránknak és a mi korunk egyik meghatározó szellemiségének. Hát miről szól itt körülöttünk a világ? Hát arról szól, hogy menjél csak előre. Menjél, ne ismerjél mást magad körül, tűzd ki a célodat, valósítsd meg, hozd a teljesítményt, érd el a számokat, és hibázni nem lehet. Mert hogyha hibázol, akkor eltaposnak. Ha hibázol, akkor lecserélnek. Ha hibázol, akkor túllépnek rajtad. És lehet ezt szépíteni innen is, meg onnan is, és meg is szokták tenni. De valójában a korszellem, ami körülvesz bennünket, az ez diktálja. És roham tempót diktál. Félelmetesen gyors tempót diktál. El kell adnunk magunkat. Egy állásinterjún, egy iskolában, egy felvételin. Be kell bizonyítanunk, hogy szinte már-már tökéletesek vagyunk. Hogy istenszerűek vagyunk. De nem vagyunk azok. Habakuk azt tapasztalta, hogy a babiloni birodalom olyan hatalomra tett szert, hogy megvakult önmagára nézve. Nem látták helyesen magukat. És a birodalmaknak rendszerint ez a sorsa. Isten kezébe ad valakinek hatalmat. Mert minden hatalom Istentől van. De az emberek Isten nélkül nem tudnak mit kezdeni a hatalommal. A hatalom az emberiség torkára for újra és újra. Ezért figyeld nagyon magadat. Arcuk csak előre néz. Hát nem ezzel találkozunk a hétköznapjainkban? Nem azzal találkozunk, hogy a teljesítménykényszer, a teljesítménycentrikusság, az eredménycentrikusság határozza meg a gondolkodásunkat? Dehogy nem. És ez kitermeli a perfekcionizmust. A tökéletességnek az ideáját. Olyan embereket, akik nem tudják máshogy látni magukat, mint egy állandó kényszerben, hogy tökéleteset nyújtsanak. Ez a perfekcionizmus. Csak tudjátok, Az a gond a perfekcionista hozzáállással, hogy egy idő után a perfekcionista emberek nem tudnak másra gondolni, csak saját magukra. Mert aki perfekcionista, és a tökéletességnek a rabjává vált, az állandóan úgy fogja látni magát, mint aki nem elég jó, ahhoz, hogy elég jó legyen, ahhoz mindent annak kell alárendelnie, hogy csak egyenesen, csak előre nézzen, arcuk csak előre néz. És egy idő után a saját tökéletessége, a tökéletes teljesítmény, a még nagyszerűbb eredmények utáni vágy kitermeli azt a magatartás formát, amit nem érdekel az, hogy ki van a környezetében, és hogyan hat a környezetére. És a perfekcionista emberek körül szaporodnak az emberi roncsok. Mert aki csak azzal foglalkozik, hogy elérje a tökéletességet, annak az arca csak előre néz, és nem látja, hogy mi történik a környezetében. Na nézzük meg, hogy jelenik meg ez a gyülekezetben. Ha a gyülekezetben megjelenik a perfekcionista hozzáállás, akkor azt fogod tapasztalni, hogy az illető persze arról beszél, hogy kegyelemből van üdvösségünk, és igen, arról beszél, hogy szeret bennünket az Úr, de valójában mindig azt fogod érzékelni, hogy magával van elfoglalva. Azt fogod érzékelni, hogy az ember mindig csak maga körül forog. Azt fogod tapasztalni, hogy elkezd Istenről beszélni, de valahogy aztán megérkezik önmagához. Azt mondja, hogy dicsőség az Úrnak, tulajdonképpen nekem. Mert a perfekcionista ember nem ismerte meg a kegyelem igazi erejét. Mert a perfekcionista ember egy gyülekezetben nem ismerte fel azt, hogy Isten gyermekeként hibázhat. És hogy ő alapból egy értékes és nagy méltóságra méltatott emberi lény. Gondoljatok bele az előzőbe. Önmaga szabja meg törvényét és méltóságát. Most ehhez térjünk vissza egy kicsit. A perfekcionista ember nem tudja, nem érti meg, hogy neki nem azért kell engedelmeskednie Istennek, hogy tökéletessé váljon, hanem azért engedelmeskednek a keresztények Istennek, mert tudják, hogy Isten várja őket a tökéletes világban, mert tudják, hogy Isten Jézusban megkegyelmezett nekik, és hálából odaszánják Jézusnak az egész életüket. Óriási különbség. De aki a perfekcionizmus hozzáállásával van jelen egy gyülekezetben, az állandóan maga körül fog forogni. Állandóan azt fogod érezni rajta, hogy valahogy megint ide tette magát elénk. Itt még mielőtt félreértés esnék. Várunk azokra az emberekre, akik szeretnének szolgálni, és gyertek, és jelentkezzetek, és jelezzétek, hogy gondolkoztok ezen. De amikor a perfekcionizmus jelenik meg attitűdként, akkor azt fogod érezni, hogy az illető állandóan megrabolja az Úr dicsőségét. Hogy állandóan úgy érzed, hogy valahogy nincs tisztában önmagával, és így húznál lefelé a mennyet. De Isten már eleve megadta neked a méltóságot. Azt neked nem kell kikövetelni, te csak lubickolj abban, hogy Isten drága gyermeke vagy, és szolgáld őt teljes szívedből, és teljes lelkedből, és minden erődből. A perfekcionista ember úgy érzi, hogy nem hibázhat, pedig Isten előtt hibázhatunk. A perfekcionista hívő nem tud megbocsátani valójában. Miért? Mert ő maga sem ismer megbánást, hiszen neki mindig a tökéletességre kell törekednie. Hát, hogyha mindig tökéleteset alkot, és soha nem hibázik, akkor nincs mit megbánni. De ha nincs mit megbánni, akkor nem tud mit kezdeni azzal, hogyha valaki nem tökéleteset nyújt, és hibázik. és aki hibázik, azt el akarja tenni az útból. Éppen ezért, mivel nem tud megbocsátani, és nem tud megbánást tanúsítani, ezért nem is tud felelősséget vállalni. Azért nem tud felelősséget vállalni a perfekcionista hívő, mert mindig csak önmagával van elfoglalva. És nincsen ideje arra, hogy másokkal foglalkozzon. Ismerős ez a minta valahonnan? Jézus mond egyszer egy példázatot, egy történetet, egy emberről, aki az útja során rablók kezébe esett. Félholtra verték, és ott hagyták. És aztán jöttek a hívők, most maradjunk ennyiben, és ott hagyták az út szélén. Miért? Mert mind a kettő, a példázatbeli pap és a lévita is azzal volt elfoglalva, hogy a saját tökéletességén csorba ne essen. Míg nem aztán ezt olvassuk. Egy arra utazó samaritánus pedig, amikor odaért hozzá és meglátta, megszánta, odament, olajat és bort öntött sebeire, és bekötötte azokat. Vajon a samaritánusnak nem volt jól definiált célja? Dehogy nem. Vajon őt nem kötötte az idő, hogy várnak a tárgyaláson? Dehogy nem. Vajon önmagával szemben nem voltak elvárásai, hogy szeretné a legtöbbet nyújtani? Dehogy nem. Hát az, aki pénzt áldoz egy idegenre, az, aki a saját állatára veszi, aki fogadóba viszi, az nem egy gondoskodó típusú ember, aki ad arra, hogy csinálja a dolgait? Dehogy nem. De a saját, magáról alkotott képe nem gátolta meg abban, hogy felelősséget vállaljon a másik emberért. És le tudta rövidíteni az útját, tudta azt mondani, hogy nem fogok odaérni a tárgyalásra, tudta azt mondani, hogy lehet, hogy elhordanak majd mindennek, hogy nem úgy gondolnak rám azok, akik várnak rám, mint ahogy én azt szeretném, de azt mondta, hogy felelősséget kell vállalnom a környezetemért, mert nem lehetek csak magammal elfoglalva. Ezért tehát a perfekcionizmusnak az emberi viselkedés mintájával szemben Isten népének a hozzáállása a felelősségvállalás. Jó, jegyezzétek meg! Nem szeretnénk individualista embereket nevelni, és nem szeretnénk perfekcionista embereket nevelni, hanem olyanokat szeretnénk látni, akik felszabadulnak Isten bűnbocsátó kegyelmében, akik mernek hibázni, miközben törekszünk a menny felé felszabadultan, igyekszünk Isten akaratának megfelelően élni, de merünk hibázni, és tudunk is hibázni, mert tudjuk, hogy van hova menni, hogyha hibázunk. És az Istennek való engedelmesség jellemzi az életünket. A harmadik viselkedés minta Habakkuk 1:10-ből így hangzik. Csúfot űz a királyokból, kineveti a hatalmasokat. Szeretném elmondani nektek, hogy ez a korunk egyik legsúlyosabb viselkedés mintája. Ez az, ami a legjellemzőbb a mi korunkra a többi három mellett. A cinizmus. Kineveti a hatalmasokat. A cinizmus. Lehet, hogy nem is gondoltál még rá, de amikor a Biblia csúfolódásról, gúnyolódásról beszél, akkor azt egy rendkívül súlyos, a társadalmat át meg át szövő emberi viselkedés mintázatról írja. Amikor a Biblia arról ír, hogy Isten nem ül a csúfolódókkal egy székbe, hogy az Isten törvényében gyönyörködő ember az nem áll le a csúfolódókkal és a kevélyekkel, akkor nem arról van szó, mint ahogy a gyerekek azt mondják az oviban, hogy be, az én apukám ügyesebb a tiednél. Nem ez a csúfolódás. A csúfolódás az a cinizmus. A csúfolódás az a mindenkori tekintélynek a folyamatos megkérdőjelezése, mint ahogy ez már a babiloniakra jellemző volt. Csúfot űz a királyokból, a legmagasabb tekintélyből, és kineveti a hatalmasokat. Ez a cinizmus. A tekintélyek és a fennálló rend és intézményrendszernek a folyamatos megkérdőjelezése. Egyébként is jellemző volt ez az attitűd, hozzáállás a mi 21. századi kultúránkra, de a COVID-járvány irgalmatlan mértékben felerősítette ezt a viselkedés mintát. Hát nézzetek körül! Mit látunk ma? Azt mondja a kormány, hogy ezek a hatályos rendelkezések. Mire az emberek? Ki mondja? Hogy jön ő ahhoz, hogy ezt mondja? Miért mondja? És ezzel párhuzamosan megjelennek a már említett tech óriásoknak a véleményvezérei, akik természetszerűleg maguk köré gyűjtik ilyen vélemény buborékokba az embereket, és természetesen csak azt a verziót hallják egyre többen, mert a Facebook algoritmusa azt fogja felkínálni nekik, ami önmagukat megerősíti miben? A saját törvényükben, a saját elképzeléseikben, a saját igazságukban, az individualista, öntörvényű igazságukban. Mi történik itt? A hagyományos tekintélyeknek a megkérdőjelezése, a fennálló rendszereknek a folyamatos kicsúfolása és kigúnyolása. Ez a cinizmus. Azt mondják a körülöttünk élő orvos társadalomban a szakemberek, hogy oltassátok be magatokat. És mit mondanak az emberek? Aha, na várjunk csak azzal. Majd én tudom. Majd, ahogyan én kigondolom, úgy lesz. Mi ez, hogyha nem csúfolódás, cinizmus? Amikor a hivatalos tekintélyek mondanak valamit, de az nem számít semmit. Mert a megmondó emberek, a véleményvezérek, az öntörvényűeknek a kultúráját éljük. Mi a jó hír? A jó hír az az, hogy legutóbb a tekintélyek elleni ilyen fokú lázadás, öntörvényűség, a hagyományos tekintélyrendszereknek az ilyen mértékű megkérdőjelezése legutóbb a reformáció éveit megelőző időszakra voltak jellemzőek. Halleluja! Ez a jó hír! Ez az öröm az ürömben! Hogy az 1500-as évek elejére körülbelül ugyanilyen állapotok uralkodtak a tekintélyekkel szemben. Mindent megkérdőjeleztek az emberek. Mindennel szemben gyanakvóak és tiszteletlenek lettek. Ez nem volt pozitív tulajdonság akkor sem. Viszont amikor ebbe az óriási tekintélyekkel szembeni vákumba be tud törni Isten üzenete, akkor hatalmas megtérési hullám indul el. Mert válaszok jönnek olyan kérdésekre, amikre a véleményvezérektől nem. Mert amikor az emberek a hagyományos tekintélyeket megkérdőjelezik, Krisztus követői pedig rávilágítanak arra, hogy de van egy mindenek fölött álló tekintély, és hogyha bejössz alá, akkor válaszokat kapsz, és az életedben rend fog eluralkodni, és hogy tartunk a tökéletes világ felé, akkor ez helyreállítja az embereket, és ébredési hullámot indít el, mint ahogyan ez a reformáció idején megtörtént. Hát ezért van óriási szükség ránk ismét. Mert Isten népének a hozzáállása a cinizmussal szemben a tekintélytisztelet. Emlékeztek januárban, mit mondtam? Gyülekezeti alapértékeink között mi is szerepel többek között? A tekintélytisztelet. Azt mondja Péter apostol az első levele második fejezete 17. versében. Mindenkinek adjátok meg a tiszteletet. A testvéreket szeressétek, az Istent féljétek, a királyt tiszteljétek. A tekintélyekkel szembeni lázadás és gyanakvással szemben Isten népének a hozzáállása az a tekintély tisztelet. És még mielőtt félreértés esnék ismét. Nem kell mindennel egyet érteni a fennálló hatalmi renddel. Szó se róla. De egészen addig engedelmességre vagyunk kötelezettek, amíg ez szembe nem megy Isten törvényével. Ezt viszont komolyan kell vennünk, mert így válunk Isten népének a képviselőivé ebben a világban. És végül nézzük, az individualizmus, a perfekcionizmus és a cinizmus viselkedés mintája után a negyedik és befejező, amiről Habakuk így ír az első fejezet 11. versében. Azután mást gondol, és tovább megy. Vétkes ő, mert a saját erejét isteníti. A saját erejét isteníti. A negyedik viselkedés mintázat, ez az egoizmus. Amikor azt mondja az ember, hogy én mindenre képes vagyok. Amikor azt mondja, hogy közel vagyunk ahhoz, hogy Isten szerűvé váljunk, igaz? Amikor azt mondja, hogy én a saját erőmből, ha akarom, bármire képes vagyok. Hát nem ez diktálja körülöttünk a világ? Dehogy nem. Csak gondold ki jól, rendelj hozzá erőforrásokat, és menni fog. Képes vagy rá. És így termel ki a 21. század nyugati kultúrája, kicsi, individualista, öntörvényű, perfekcionizmusra hajlamos, teljesítmény kényszeres, egoista embereket. Mi várható szerintetek ezek után? Hát ezért van óriási szükség ránk. És ezért kell kőkeményen komolyan vennünk azt, hogy Isten népének a hozzáállásának gyökeresen másnak kell lennie. Gyökeresen, radikálisan más magatartást kell képviselnünk itt a gyülekezetben, és kint a minket körülvevő társadalomban is. Mi nem mondjuk azt, hogy mindenre képesek vagyunk a saját erőnkből. Sőt, tulajdonképpen a mi üzenetünk az az, hogy a saját erőnkből semmire nem vagyunk képesek. Minden jó, ami az életünkben van, az Istentől származik. Minden, amire képesek vagyunk, az azért történhet, mert Isten szent lelke és a mennynek az ereje jelen van az életünkben. Hogy vagyunk képesek kiegyensúlyozott, normál, stabil házasságban élni? Úgy, hogy tanuljuk ezt Istentől, és komolyan vesszük. Hogy vagyunk képesek anyagi biztonságban élni úgy, hogy nem vágyunk állandóan többre, és nem nyúlunk ezért tisztességtelen eszközökhöz? Úgy, hogy ezt tanuljuk Istentől, és ő a Szentlélek által ad erőt mindezekhez. De ezzel szemben az egoizmus azt hirdeti, hogy az én erőmből képes vagyok erre. Ez az alázatot nélkülöző emberiségnek a csúcsa. Amikor Isten helyett a saját erejét isteníti az ember. Általában Isten ekkor szokott véget vetni egy-egy prosperáló hatalomnak. A birodalmakról, a hatalmakról a Biblia állandóan ragadozó állatok képében beszél. A hatalmakat általában nem valami kedves, bájos állattal jellemzi a Biblia, hanem kőkemény ragadozó állatokkal. Lecsapó sas, marcangoló oroszlán, bivaj, ami teljes erejében neki megy az embernek, és így tovább. És aki ezeknek a hatalmaknak, és ennek a világ berendezkedésnek a viselkedés mintáit gyakorolja, az ő maga is ilyenné válik. Ne legyen illúziód, hogyha nem tanulod Isten népének a hozzáállását, akkor te magad is olyanná fogsz válni, mint annak a világ berendezkedésnek a képviselője, akit példaképként állítasz. Mit csinálnak a környezetedben? Hogyan hoznak döntéseket? Mihez igazítják az életüket? Figyeld meg, élj az Istentől származó nézőpontoddal, élj az Istentől származó lehetőségeddel és felhatalmazásoddal. Olvasd az Isten igéjét, ismerd fel az év ezredes viselkedés mintákat, és amikor a kollégád individualista, öntörvényes módon kezd el hozzáállni valamihez, akkor ne ő legyen a legjobb barátod vagy a példaképed, de beszélgess vele, hogy van más lehetőség is. Amikor valaki szétmarcangolja magát melletted, perfekcionista emberként, és közben téged is ott szúr meg döf, ahol tud, mert állandóan csak a saját tökéletessége lebeg a szeme előtt, akkor ne lepődj meg, és ne hagyd, hogy kicsináljon, hanem mutasd be neki, hogy létezik egy másik világ, ahol lehet hibázni, és mégis tökéletességre vezet. Wow! Amikor azt látod, hogy minden tekintély, minden megkérdőjelezhető, és meg is kérdőjelezik, akkor te mondd meg, hogy te azt képviseled, hogy a fennálló rend és tekintély az Istentől van. Azonnal csodabogárnak fognak nézni. És végül, amikor valaki már-már Istennek tekinti magát, akkor mondd meg, hogy barátom, nem kell neked Istennek lenni, mert képzeld, van egy Isten, akinek tényleg jól megy ez. Aki nem csak próbálkozik Istennek látszani, hanem tényleg az. Péter apostol így fogalmazza meg a mi hozzáállásunkat az egoizmussal szemben. Alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Csodálatos. Ebben minden benne van. A keresztények nem alázatoskodnak. Krisztus követői nem azok, akik állandóan így behúzzák fülüket, farkukat, kis ne bánts virágok, akik azt mondják, hogy nem, én nem vagyok senki, én egy nyomorult kis féreg vagyok, dehogy is. Krisztus követői azok, akik azt mondják, hogy nem kell nekem Istennek lenni, mert Isten, Isten. És én nekem csak be kell simulnom az ő tervébe és akaratába. Ez jelenti az alázat. Alá rendelem magamat Isten akaratának. És ott az alázatban mi történik? Isten felmagasztal, felemel. Isten népe soha nem az, amit csak úgy el lehet tiporni, bele lehet taposni a földbe. Isten népe az, akit Isten mindig fel fog emelni. Krisztus követői azok, akik alázatban behelyezkednek Isten törvényébe, Isten tervébe, és így felszabadulnak. És ez lesz vonzó a körülöttünk lévő társadalomnak. Zárszóként tehát, akkor szeretném szembeállítani ezt a 4+4 hozzáállást. Először az év ezredes emberi viselkedés mintákat, majd pedig Isten népének az Isten által diktált hozzáállását. Az, aki önmagának szabja meg a törvényét, az az individualista ember. Ezzel szemben Isten népének hozzáállása az engedelmesség Isten törvényének. Az, akinek az arca mindig csak előre néz, az a perfekcionizmus hozzáállásában él. És ezzel szemben Isten népének a hozzáállása az a felelősségvállalás a környezetünkért. Az, aki kineveti a hatalmasokat és csúfot űz a királyokból, az a cinizmus magatartását gyakorolja. Ezzel szemben Isten népének a hozzáállása a tekintélytisztelet. És végül az, aki a saját erejét isteníti, az egoista, mert az egoizmusnak a magatartásában él. Önimádó. Ezzel szemben Isten népének a hozzáállása az alázat. És aki alázatban szereti az Urat, az nem önimádó, hanem istenimádó. Nézzünk néhány kérdést, amin délután vagy jövő héten lesz lehetőségünk gondolkozni. Először is. Melyik emberi viselkedés mintázat az, amivel a leggyakrabban találkozol a környezetedben? Hogyan hat ez rád? Másodszor. Melyik isteni viselkedés mintát nehéz beépítened az életedbe? Vesd vele számot. Mi az, ami nehezen megy neked? Az engedelmesség? A felelősségvállalás? A tekintélytisztelet? Vagy pedig az alázat. Melyik megy neked nehezen, és miért? Utoljára pedig, melyik területen kellene változtatnod, hogy a gyülekezetünk még hitelesebben képviselje az Urat? Mert a te hozzáállásod meghatározza a gyülekezetünknek a magatartását és üzenetét. Melyik hozzáálláson kellene változtatnod, hogy a Trinity hitelesebben képviselje Krisztust az emberek szemében? Amen.